A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztetünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való, hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűne az, vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűne az. Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e, avagy reáttekint-e, azt mondja a seregeknek ura. Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a seregeknek ura, az ételáldozatot sem kedvelem a ti kezetekből. Ti pedig meggyalázzátok azt, mikor azt mondjátok, az Úrnak asztala megvetni való, és annak jövedelme eledele utálatos. És azt mondjátok, íme mély fáradtság, és ráfújtok, azt mondja a seregeknek ura, pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát is betegest, ételáldozatot is hoztok, de hát kedvese az a ti kezetekből, azt mondja az Úr. Átkozott pedig az álnok. Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én. Azt mondja a seregeknek ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között. Ezt Malakiás próféta könyvéből olvastam, az első részből, és nagyon megdöbbentem, mert végig a szemem előtt láttam azt, ami a mai egyházakban lefolyik. Mert a mai egyházak, oda simulva a világhoz, kifelé a kegyesség látszatát mutatva, rutinosan végzik az egyházi feladatokat. Adnak egy olyan bizonyos álbiztonságot az embereknek, hogy hát bármi jöhet erre a világra, bármilyen csapás, az egyház az ugye állandó, mert rá lett olvasva, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Ezt ígérte Jézus. Csak hogy tévedésben essünk, ez nem az az egyház, amiről Jézus beszélt. A tiszta, újjászületett, lélek által újjászületett közösség. Az kellene legyen az eklézsia, amiről Jézus beszélt. Attól, amiért a Isten és Jézus nevét emlegetik az egyházakban, míg a cselekedeteik utálatosak az Úr szemében. És megpróbálom ma megmutatni, hogy miért mondom ezt. Ugye Isten a proféták által szembesítette az akkori papokat az ők szörnyű tetteikkel, és megmondta, hogy megfertőztetik az ő asztalát, és hogy nem telik kedve az ő étel áldozataikban. Mert Istent nem lehet becsapni, őt nem lehet meglopni, hiszen az övéből adsz neki. Isten azt kérte a választott néptől, hogy a bűneikért a papok mutassanak be áldozatot. Vigyék a legszebb, legegészségesebb állatot, és azt öljék le, szembesülvén a tökéletesnek, az ártatlannak a halálával, hogy ezáltal megtérjenek, megtisztuljanak és megmeneküljön a lelkük. De ők a legszebb, a leghibátlanabb helyett a hitványat, a vakot, a beteget ölték le. Mert hát azért nem kár, az előbb-utóbb úgyis megdöglött volna. Nem számít, csak a munka menjen, a norma legyen teljesítve, Isten úgysem veszi észre. De elfelejtették, hogy Isten, amit tőlük kért, azt a sajátjából kérte, és értük kérte. Ő nem lelte örömét az ártatlan állat leülésében, de nem is értettek semmit az állatáldozat lényegéből. és ráadásul még be is akarták csapni Istent. Ma micsoda az étel és az italáldozat? Hát a lopott, csalt, rablott, gyilkos módon szerzett pénz, amit behordunk az egyházakba, hogy ott abból tudjanak áldozatot bemutatni, tudjanak építkezni, oltárokat, tornyokat emelni, kényelmet teremteni, meg ilyenek. És nem számít, hogy honnan van az a pénz, csak vagyonos legyen egy egyház. És ma szinte versengenek egymás között, hogy hol gyűlt több adomány, hol díszesebb a templom, van-e központi fűtés, aranyból van-e a kehely, vagy csak ezüstből. Megfertőztetett kenyeret hoztok az asztalomra, azt mondja ma is az Úr. Hát hogyan? Hát mindannyian hallottunk és hallunk a mai napig az egyházakban elkövetett pedofiliáról, homoszexualitásról, alkohol problémákról, pénzmosás, meg egyéb és egyéb bűnökről, amelyeket úgy, ahogy próbálnak eltitkolni és kimagyarázni az embereknek. És hogy ne veszítsenek híveket, meg adakozókat, mert például a katolikus egyházban vannak a szentségek, az eukarisztia, a bérmálás, stb. És volt olyan, hogy felhördült a nép, hogy hát hogyan lehetséges, hogy egy pedofil pap szolgáltatja ki nekem a teszem fel a bérmálás szentségét, vagy keresztel, meg ilyesmi. Hát akkor hamar hoztak egy egyházi törvényt, egy ilyen dogmát, ami szerintük megcáfolhatatlan, mert ugye a szent hagyományt is egyenrangúvá tették a szentírással, miszerint a szentségek akkor is működnek és hatásosak, ha a pap a kiszolgáltatás pillanatában bűnös állapotban van, és pont. És ezzel el van minden rendezve, külsőleg. De vajon kedves lehet Isten szemében egy ilyen hókusz-pókusz, amit ráadásul az ő nevében végzünk? Hát nem megfertőztetjük az Úr asztalát ma is? Ja, és hogy az egyház az nyitott, ma mindenkit befogad. Lehet az rabló, gyilkos, drogos, transznemű, stb. Ugye pont mint a beteg, sánta, vak, hitvány, kos, amit feláldoztak az ószövetségi papok. Nem számít, az egyház ma befogad és elfogad, és még csak nem is kényszerget, hogy megtérj és megváltozz. Mert hát nem is az a lényeg, hanem a pénzed, a tízeded. Mert hát ma pénzközpontú világ van, és ha a szomszéd város vagy a szomszéd falu plébániája perzsa szőnyeget tett a templomba, hát mi sem maradjunk le. Hát akkor tolvaj, meg homoszexuális, meg mindenki pénze is jól jön. Mivel az egyház az maga a szeretet, ugye, és hivatkoznak Jézusra, hogy azért kell nyitottak legyünk, mert Jézus is a bűnösökkel evett és ivott, és értük jött, és így tovább. A folytatást viszont nem gyakorolják, mert nincs ahogy gyakorolják, mert ugye az számukra lehetetlen, nem adatott meg. Jézus mindegyik bűnöst, akivel találkozott, kiemelte a mocsokból, megtisztította, meggyógyította, és azt mondta, hogy menj és többé ne paráználkodj, ne vétkezzél. Az egyházakba pedig gyere nyugodtan, fizesd be a tizedet, aztán próbálkozz járni templomba, de ha nem jössz, az sem baj, mert mi majd imádkozunk érted. Ugye átjön a pápa szellemisége, hogy ő arra buzdítja a pásztorokat, hogy még a transzneműeket és a homoszexuálisokat is el kell fogadni, mert hát ők is emberek, ők is Isten gyermekei. Ugye Keresztelő János is azt mondta Herodesnek, hogy jól van, na, nyugodtan élj együtt azzal a Heródiással, tisztátalan kapcsolatban, mert te király vagy, neked van befolyásod, és én nem ítélhetlek meg, mert te is Isten gyermeke vagy. Ma viszont, ha jön az egyik korrupt politikus, mert az érdeke úgy kívánja, hisz úgyis kéz a kézben mennek, oda simulva egymáshoz az egyház és a politika. Hű, hát akkor hamar az első padba párnát a feneke alá, nehogy kényelmetlenül teljen az az 1 óra a templomban. A háta mögött persze a pap is megkommentálja, hogy hazug, meg ilyesmi, de hát nagy a befolyása, és kell a kormánytól a juttatás. Persze, hogy kihirdetem, hogy kire kell szavazni. Ó, nem kérdés. Mert hát, ha jövőre bekerül a parlamentbe, és akkor végre mi is több pénzt kapunk. Ja, hogy az oltás kampányba is bele kell menni, hát, egye fene, hisz ehhez már csak Isten minden hatóságát kell megtagadni. És azt úgyis csak a végén hirdetem ki, amikor már 1 órán keresztül dicsértük Istent, és elprédikáltam, hogy ő felett áll mindennek, meg hogy benne kell bízni, és a Jézus szava életet ad meg minden. És akkor a végén elküldöm a népet oltatni, mert hát Isten, Isten, de azért az oltás az csak kell, na, főleg a mai világban. És akkor vajon igaz-e Isten szava, hogy nem telik kedvem bennetek, és megfertőztetitek az Úr asztalát? Hiszen Isten a tisztát, a tökéleteset akarja tőlünk, mert ő már megtette ugyanazt. Ő a tökéletes, hófehér, tiszta, bűntelen, egyszülött fiát, a bárányt adta értünk. Akkor mi miért csak a szánkkal adunk neki tiszteletet? A cselekedeteink viszont az ellenkezőjét bizonyítják. Mi egy az egyben átverjük Istent. Hát hogy ne lenne nagy parázna az ő szemében az egyház, ha ezeket műveli? Ha az egész áldozat, ami Isten nevében lefolyik, az álnok és hazug és képmutató, hogy legyen kedves Isten szemében? Sőt, az, hogy Isten azt mondja, hogy nem telik kedvem bennetek, ez csak lágy simogatás ahhoz képest, amit Sofóniás könyvében, proféta könyvében olvashatunk, a 4. résztől. És kinyújtom kezemet Juda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlongnak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Tehát vigyázzat! Esküsznek az Úrra, hajlonganak, de a szívükben ezt mondják, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. És a 14. résztől még olvasok pár verset. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja. Felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a por, és testük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget, e föld minden lakosának. Ha a büszke tornyok is leomlanak, akkor bizony eljön az a nap, amire Jézus azt mondta, hogy kő kövön nem marad. Tehát, ha lopás, csalás, hazugság, megvesztegetés útján szerzett adományokból épült fel egy templom, akkor nem is csoda, hogy kőkövön nem marad. Az a csoda, hogy még ennyire irgalmas a mi Istenünk. Megfertőztetett és velejéig romlott dolgainkkal állunk Isten elé, és azt hiszük, hogy Istennek szüksége van a mi kiengesztelésünkre, és hogy ő tényleg szemet húny minden álnokság felett, és megsimogatja a buksinkat, hogy jól van, na, alkalmazzuk, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hát ez nem Istentől való ez a mondás, ne essünk tévedésbe. És a legszomorúbb az, amit Jeremiásnál olvastunk, hogy a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. Tehát nem akarjátok meglátni, hogy a szokás, a hagyomány, a tetszelgés, a nyájasság, az álszent képmutatás, meg a kegyesség látszata nem elég Isten országához. Papok, akik utáljátok az én nevemet, azt mondta Isten, és emberek, akik követitek az ilyen papokat, mi lesz veletek? Jézus azért jött, hogy ezeket az üres szokásokat, a pofátlan képmutatást leleplezze, szembesítse az akkori téveigő farizeusokat, de a mai képmutató szent hagyományokat, istenítő bálványpapokat is az ő álnokságaikkal, az ő saját szívükkel szembesítse. De Jézust inkább megölték, semhogy megalázzák magukat és szembenézzenek, hogy valójában mi van az ők szívükben. És ma is ezt tesszük, mi is, ha szemet hunyunk a képmutatás felett, az álszenteskedés felett, sőt, ha részt is veszünk benne, akkor menthetetlenek vagyunk. Isten az ószövetségi népnek megígérte a tiszta, büntelen, tökéletes bárányt, és meg is adta. Ő ma sem fogja meghazudtolni magát, mert az is meg van ígérve, hogy Jézus másodszor is eljön a földre. Mert az igazságot, magát Jézust nem tudták megölni, hiába ölték meg a testét, csak önmagukat csapták be ezzel. És mi is ne csapjuk be önmagunkat, mert az idő az közel. És látjuk a természeti csapásokat. Látjuk a világot összeomolni. Isten nem a hegyekre haragszik, nem a folyókra haragszik, hanem ő látja a mi álnok képmutató szívünket, és figyelmeztet, még mindig figyelmeztet. Ja, hogy világ vége, hát mit beszélsz? Ezt hallom az emberektől, hogy már hogy lenne világ vége, hisz a tudósok mondják, hogy ez vagy az lesz 2085-ben, és így tovább 2500-ban, hát akkor hogy lenne világ vége? Amúgy látjuk, hogy Isten többször említi, hogy nagy az ő neve a pogányok között. Tehát vigyázzat! Egy pogány vagy egy ateistának elkönyvelt ember sokszor közelebb van Istenhez az ő szívében, mint egy álszent egyházhoz tartozó képmutató hívő keresztény. Fussatok ki belőle, én népem! Ez Jézus utolsó figyelmeztetése, mielőtt elkezdődnének a nagy parázna egyházra mért csapások. És könyörgöm, hogy ébredjetek fel, nem minden arany, ami fénylik. Kérjetek gyógyító kenőcsöt Jézustól a szemetekre, és döntsetek még ma. Ássatok mélyre a szívetekben, és kérjetek megértést, megvilágosodást. Hisz a János evangéliumának 16. fejezetében Jézus maga mondta, hogy a gyülekezetekből ki kell, hogy legyünk rekesztve az igazság miatt. Tehát azt mondta Jézus nekünk, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Hát ez nagyon megdöbbentő. A gyülekezetek vezetői egész életükben az atyáról és Jézusról beszélnek, és mégsem ismerik sem az atyát, sem Jézust. Ha még mindig nem értitek, akkor azt jelenti, hogy nem akarjátok érteni. És aki a szívét megkeményíti, azon már Isten sem tud segíteni. És világvége az lesz. Lehet, hogy nem ma, nem holnap, és nem egyszerre az egész világon. Hanem teszem fel, ma éjjel kitör mellettünk egy szúnyogáló vulkán, vagy lesz egy nagy erejű földrengés, és mindenünk összeomlik. Akkor bizony eljön számodra és számomra a világ vége. A te világodnak és az én világomnak vége lesz. Akkor már nem mulatunk a viccen, hogy ki volt plakátolva, hogy 2000-ben lesz a világ vége, de ha rossz időjárás lesz netalántán, akkor a sportcsarnokban lesz megtartva. Akkor nem fogod bekapcsolni a Euronews-t, hogy vajon Kanadában mi a helyzet, ott lett-e világ vége. Ha menekülni kell, ha egyáltalán lesz még rá idő, akkor nem a plastik kártya fog eszedbe jutni, vagy hogy vigyem a kedvenc parfümömet magammal. Futnál, menekülnél, de hova? A kőből készült templomba? Hisz az is romokban lesz, mert kő kövő nem marad. A szó szoros értelmében sem, és a megkövesedett évszázados hazugságokra épült hitünk sem fog állni, össze fog omlani. Csak a Jézusra, az igazságra épült hit fog megmaradni a világod végén. És a végső szembesülést, azt nem lehet elkerülni. És nem lehet Istennek magyarázkodni, hogy hát, Istenem, hát én katolikus voltam, és minden vasárnap az első padban ültem, mindenre bólogattam, és tudtam, az igaz, hogy tudtam, hogy a pap néha molesztálja a szomszéd gyermeket, meg azt is tudtam, hogy az új templomra a korrupt politikusok meg a pénzmosó üzletemberek adták a legtöbb pénzt, ugye, hogy letudják a lelkiismeret furdalásaikat, meg oltatni is azért mentem el, mert a pápa azt mondta, hogy vigyázzunk egymásra. De hát én szemet hunytam, én nem gondoltam, hogy te ott is aradsz, ahol nem vetettél. Én azt hittem, hogy az egyház az út, ami elvisz engem szépen a mennyországba, meg az a sok szép ima, meg a dicsőítő énekek, stb. Higgyétek el, Istennek nem lehet mesélni és magyarázkodni. És a lélek tudja ezt. Tudja, hogy a szőnyeg alá söpört szemét előkerül, ha felemelik a szőnyeget. És nem fog tudni megállni Isten előtt, nem fog tudni Isten jelenlétében megmaradni. A vámszedők és a paráznák megelőznek titeket Isten országában. Vajon miért mondta ezt Jézus? Mert eljöttek a próféták, ahogy olvashattuk az Ószövetségben, és eljött János is, és eljönnek ma is a mai próféták. Eljönnek Isten küldöttei, Isten gyermekei, akik nem tudnak hallgatni az igazságról. És a paráznák és a vámszedők, a pogányok megalázzák magukat, és hisznek nekik. És Istenhez fordulnak, az élő Istenhez. Nem a bálvány Istenhez, akit a különféle egyházak a saját igényeik szerint faragtak, nem azokhoz az Istenekhez, hanem a Jézus által megmutatott Istenhez fordulnak, és akkor megismerik az igazságot. Alázatos szívvel. Annyi kell csak, hogy be kell ismerni, hogy tévedtem, Uram. Ennyi éven keresztül hagytam magam manipulálni, megtéveszteni, félrevezetni. És akkor a megfertőztetett, elferdített, kiforgatott, milliószor átfaragott istenképed megváltozik. A kőbálványod összeomlik, és találkozol az élő, egy, igaz Istennel. És ő megmos téged a tökéletes bárány vérében. És őt adja neked eledelül. Az ő szavait fogod megcselekedni, és megkapod az ő pecsétjét a homlokodra, a szívedre, és mindenhova. És te magad leszel az élő bizonyság, hogy Isten él, ő lát, hall, cselekszik, és irgalmas hozzánk. A magasztosság, a kegyesség látszata az ma is megvan, de az nem elég. Istent nem lehet meglopni és becsapni. És ne felejtsétek el, hogy kő kövön nem marad. És arra kérem Istent, hogy legyen irgalmas hozzánk. Sziasztok!